Kicsit beszéljünk arról, hogy mennyire jött jókor ez a csapadék a Kárpát-medencének és azon belül Magyarországnak.
Hát jelen pillanatban úgy állunk, hogy a felszín alatti vízkészleteink azok talajvízszint csökkenéséből láthatóan jelentősen csökkennek. Magyarországnak a vízmérlege az deficites, tehát mindenféle vízpótlás és próbálkozás ellenére, ami a nyáron történt, nem igazán sikerült növelni a felszín alatti vízkészleteinket, és hát ugye az alapozza meg a felszíni vízkészleteknek is a mennyiségét, mert a felszín és felszín alatti víz az egy rendszer része, hogyha a talajvízszint tendenciózusan mindenhol csökken, már pedig évek óta ezt látjuk, akkor bizony ott nagy veszteségek vannak a felszín alatti vízben, és hát nyilván ez a felszínen is megjelenik. Úgyhogy Magyarországnak minden csapadék jól jön, viszont nem minden csapadék tud egyformán hasznosulni. A hóvízkészlet, a hótakaró az azért egy nagyszerű dolog, mert ez az a csapadék minőség, ami a lehető leghatékonyabban be tud szivárogni a felszín alá, és a lehető leghatékonyabban képes utánpótolni a felszín alatti vizeinket. Kialakul egy hóréteg, ami egyfelől megakadályozza a talajoknak a mély átfagyását, mert ugye a fagyott vastag talajréteg az nem képes átengedni a vizet, tehát akadályozza a beszivárgást. Úgyhogy ezt a beszivárgási akadályt, ezt a hó valamennyire ki tudja küszöbölni, mivel levegő van a hópelyek között tulajdonképpen, és ez jó szigetelő. Úgyhogy ez az egyik előnye, a másik előnye pedig az, hogy amikor majd olvad a hótakaró, akkor szépen lassan képes utánpótolni a talajnedvességet, és a talajnedvességből lesz a felszín alatti víz, tehát a talajvíz is onnan szivárog egyre mélyebb rétegekbe. Nincsenek hermetikusan záró rétegek a felszín alatt, ez egy ilyen egyszerűsítő szemlélet, hogy vízzáró rétegekben gondolkodunk, de valójában a valóság az, hogy a felszín alatt is egy rendszer van, tehát ami a talajvízbe bekerül, az nagy valószínűséggel idővel, hosszú idő után, de egyre mélyebb rétegekbe is be fog kerülni. Tehát az, hogyha szépen lassan képes beszivárogni a víz, az nagyon-nagyon hatékony utánpótlódása a készleteinknek, és ez majd jól fog jönni nyáron, amikor a növényzet, a talajpárol oktatása és a vízkitermelés, vízhasználatok, azok gyakorlatilag kiszívják majd a talaj nedvességet és a felszín alatti vizet, mert hogyha a talajvíztükör magasabban van, akkor az aszályos időszak is később tud beköszönteni.
Ez mind nagyon szép és nagyon jó, de nekem rögtön az jutott eszembe, hogy Magyarországon, Kárpát-medencében, Európa 80%-ában sok hó esett. Valószínűleg lesz belvíz, és érkezni fog árvíz. Na most Magyarország eddig vízelvezetésre volt beállítva, tehát magyarán nem tudtuk tartalékolni. Most mennyire előrelátható az, hogy mondjuk mennyire gyors lesz az olvadás, tehát mennyire gyorsan fog majd beszivárogni ez a víz a talajba, vagy hogy mennyire lesznek árvizek. Gondolom valahol most kell igazság szerint fölkészülnie az ország vezetőinek arra, hogy ezt a vizet megtartsák, és ne pedig levezessék.
Igen, és most várhatóan a meteorológiai előrejelzések szerint lesz is azért egy-két hetünk arra, hogy ezen elkezdjünk gondolkozni. Meteorológiai előrejelzést egy ilyen 2-3 napra eléggé biztosan, tehát nagy valószínűséggel lehet megadni. 10, maximum 12 napra még elfogadható minőségben, de ott már lehetnek változások. Későbbre nem tudunk kalkulálni. Azok a szalagcímek, amik azt hirdetik, hogy ilyen és ilyen tavasz lesz, vagy ilyen és ilyen nyár lesz, azok mindenféle tudományos alapot nélkülöznek, ezeknek nem szabad hinni. Az előrejelzés az csak néhány napos, és akkor is csak valószínűségekkel tudunk kalkulálni. Nyilván azért elég jók már az előrejelző rendszerek ahhoz, hogy erre a viszonylag rövid időszakra eléggé nagy valószínűségekkel tudjunk mondani időjárási helyzeteket, és ezt azért mondtam el, mert hogy a elkövetkező időszakra az előrejelzések alapján azt láthatjuk, hogy jelentős olvadás még nem várható. Tehát ez a több köbkilométernyi vízmennyiség, ami a Kárpát-medencére lehullott, ez még hó formájában, szilárd formában itt lesz velünk egy darabig. Úgyhogy el lehet gondolkodni azon, hogy hol lesznek azok a területek, ahol egy esetleges hirtelen olvadás esetén meg tudjuk fogni a vizet. Azt látni kell egyébként, hogy nagy területen esett hó, viszont például a Duna vízgyűjtőjén nem nagy vastagságban van jelen a hótakaró, tehát alapvetően még annyira erre a klasszikus tavaszi árvizes helyzetre egyelőre nem biztos, hogy olyan nagy valószínűséggel érdemes készülni. Persze egy hirtelen olvadás az mindig árvizet tud okozni. Tehát amikor egyik napról a másikra a nagy területen elolvad a hó, és ugye nincs ideje a talajba beszivárogni, akkor gyorsan befolyik a mellékvízfolyásokba, aztán a nagy folyókba. Tehát ez a szenárió is elképzelhető. A Tisza vízgyűjtőjén, hogyha megnézzük, ott most egészen nagy intenzitású hóesések voltak, tehát a Tisza esetében ott nagyobb eséllyel feltételezünk nagy vizeket, de ilyen klasszikus tavaszi árvíz, az ott is kérdés, hogy lesz-e egyáltalán, de minden esetre az valószínű, hogy ott a jelenlegi helyzet alapján, és ezt mindig hangsúlyozni kell, mert még messze van a tél vége. A Tisza vízgyűjtője az most egy kicsit szerencsésebb volt, úgyhogy a tavaszra felkészülni árvíz szempontból természetesen mindenképpen szükséges, és egyébként az árvízmentesítés oldalát ezt a vízügy elképesztően profin csinálja. Szerintem Európában az egyik legprofibb ármentesítés van Magyarországon. A víz megtartás tekintetében viszont nagyon sokat kellene még fejlődni, és nem egyértelmű, hogy megvan az az infrastruktúra, hogy abból a vízből, ami az áradások során érkezik, abból be tudjunk tározni. Azt is látni kell, hogy azért ennek nagyon sok nehézsége van, mert egy gyorsan levonuló, magasan tetőző árvízből nem igazán lehet biztonságosan kiengedni még a meglévő oldaltározókra is. Tisza mentén van néhány ilyen árvízcsúcs csökkentő tározó, amik a nagy árvizek esetén lehetőséget adhatnak arra, hogy éresszünk valamennyi vizet az ártérre. Itt egyébként mezőgazdasági területek, erdők vannak. Nyilván ott is számolni kell veszteséggel, és emiatt mindig egy konfliktus van abból, hogy megnyissuk-e a zsilipeket, vagy ne nyissuk meg a zsilipeket. De hogyha azt nézzük, hogy most sok helyen a mély árterekben van-e lehetőség kiengedni a vizet, akkor az nagyon esetleges. Nagyon sok helyen nincsenek is ilyen zsilipek kiépítve, amik biztonságos kivezetésre adnak lehetőséget, illetve az a tendencia az éghajlatváltozás miatt, hogy hirtelen tetőznek az áradások, és hirtelen apadnak a folyók. És emiatt sokkal rövidebb ideig van lehetőség arra, hogy egyáltalán megpróbáljunk gazdálkodni a nagy folyókon érkező árvizekkel, és ez egy óriási kihívás. Viszont a hó okozta árvíz az egy kiszámítható dolog. A meteorológiai előrejelzések, az összegyülekezési idők, nagyon-nagyon sok olyan hidrológiai szcenárió van, amivel lehet már kalkulálni erre. Azok általában nem érik meglepetésként a vízügyeseket, ezért is nagyon klassz dolog a hó. A belvíz az viszont egy magyar specialitás, nem igazán van erre szó más országokban. Az, hogy Magyarországon vannak olyan területek, amiket még a tavalyi száraz tél után is elöntött a belvíz, nálunk ez tulajdonképpen időszakos vizes élőhelyek rendszerét is jelenti. Tehát egy belvíz az egy nagy gyűjtőfogalom mezőgazdasági területeken kialakuló megálló vizekre, amik nem áradásokkal érkeznek. De hogy a belvízzel hogyan gazdálkodunk, az viszont abszolút magyar felelősség. És az lesz a kérdés, hogy mikor fog elolvadni a hó, és milyen sebességgel, mert biztos, hogy lesznek olyan területek, ahol a rossz vízgazdálkodású talajok miatt, vagy a talajtömörödés, a szántóföldi művelés miatti talajtömörödés, úgynevezett eketal betegség miatt kialakulnak ilyen lokális vízzáró rétegszerűségek, amiken nem tud áthaladni a víz, tehát emiatt is ki tud alakulni belvíz, illetve amiatt is ki tud alakulni belvíz, hogy egyszerűen olyan sok hóolvadék kerül a talajba, hogy azt nem képes ott helyben elvezetni hirtelen a talaj, tehát nem képes a pórusokba azonnal beszivárogni. Ugye a talajnak a beszivárgása is egy hosszú időt igénybe vevő folyamat, hát még a felszín alatti vízkészletekbe való beszivárgás. Tehát a hóolvadéknak a koncentrált beszivárgását segíteni kellene azzal, hogy megtartjuk a belvizet. És ahol lehetőség van erre, például gyep területeken, vagy olyan rosszabb minőségű szántóföldeken, ahol a vízmegtartás az nagyobb prioritás lehetne, mint a termelés, illetve a kritikusan száraz területeken legalább a homokhártságban, a nyírségben de még akár a Hajdúháton is, és most az utóbbi időben Békés is elképesztően száraz területté vált. Tehát kritikusan száraz területeken mindenképpen meg kéne próbálni helyben megtartani a vizet, és minél magasabban, nem elvezetni mélyebbre, mert azonnal már nyilván nem fog fölmenni még a kapillárisokon keresztül sem, hanem azt kellene segíteni, hogy az adott tájon belül, lokális mélyületekben, vagy akár ott helyben a földeken be tudjon szivárogni a víz, és erre időt adni tavasszal. Emiatt csúszhatnak például a vetések, emiatt a őszi vetések is károsodhatnak, úgyhogy ami itt fontos döntéshozói kérdés, az az, hogy támogatjuk-e a gazdálkodókat abban, anyagilag kompenzáljuk-e az ő kárukat, azért cserébe, hogy ők megtartják a földjükön a vizet. Vannak már arra agrártámogatási koncepciók, kezdeményezések, gondolkodások, hogy hogyan lehetne méltányosan támogatni azt, hogy legalább néhány hétig megtartsák a mezőgazdasági földeken a belvizet a gazdálkodók és segítsék a beszivárgást, de nem jelentek még meg ezek a támogatások. Néhány úgynevezett vízvédelmi célú nem termelő beruházásra vonatkozóan már vannak támogatások, de az ugye beruházás jellegű támogatás, tehát ott egy hosszabb fenntartást is igényel a támogatás igénybevétele, de olyan, hogy mondjuk csak azért, mert a gazdálkodó földjén jelen van a víz, és emiatt ő nem tud rajta gazdálkodni, ezért kapjon valamiféle pénzt, kompenzációt. Ilyen jellegű támogatásról még csak gondolkodások vannak. Úgyhogy a döntéshozóknak az lenne a feladata, és az lenne a kívánatos, hogy minél gyorsabban megtörténjenek azok az adminisztrációs és jogalkotási lépések, amik lehetővé teszik azt, hogy a vizet megtartó gazdálkodót kompenzáljuk. Valószínűleg ennek lenne a legnagyobb hatása, mert minél nagyobb területen tudjuk beszivárogtatni a vizet a felszín alá, annál hatékonyabban tudjuk utánpótolni a felszín alatti vízkészleteinket.
Tehát magyarán
végig mezőgazdasági környezetről beszélek, nem települési környezetről, csak a félreértések elkerülése véget.
Igen, tehát igazság szerint itt fog majd kiderülni, hogy megtörtént a paradigmaváltás, illetve hogy az emberek társadalmi szinten hogyan gondolkoznak, hogy mondjuk a többségnek a javára én teszek egy gesztust, egy lépést azért, hogy mondjuk felajánlom a területemet arra, hogy igenis a belvíz ott maradjon. Olvastam számadatokat, hogy elérheti az 1 milliárd köbmétert az alföldre hóformájában hullott víz, és országosan pedig ennek duplája is lehet az olvadéktartalék, és ugye ezt egyébként el tudja képzelni a hallgató, ugye a legnagyobb tavunk a Balaton teljes vízmennyiségének felel meg. Tehát itt azért elég nagy mennyiségű vízről van szó. Tehát magyarán akkor most fog majd vizsgázni a Vizet a tájba program, ugye?
Igen, mindenképp itt, hogyha megnézzük a nyári vízpótlásokat, akkor 1000 és 10 000 köbméteres nagyságrendű vízpótlások történtek jelentős összegért, és ezt nem lebecsülni akarom, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az országos hótakaró, tehát ez a nagy kiterjedésű hótakaró, ez ingyen juttat mindenhová csapadékot, és egészen más nagyságrendben, mint amit mesterséges vízpótlásokkal el tudunk érni, szivattyúzásokkal, és a többi, és a többi. Tehát ez egy egészen más nagyságrend, és az, hogy télen érkezik, az a legjobb. Télen van a vízkészletek utánpótlási ideje, tehát téli fél évben, és a tavasz második felétől, amikor már a növényzet kizöldül, beindul a fákban a netkeringés, és a többi, és a többi, akkor viszont elkezdjük fogyasztani a télen felhalmozódott vízkészleteket a felszín alól is, hiszen a növények, különösen a fák hatékonyan szívják ki a kapillárisokból a felszín alatti vizet is, ami teljesen rendben van és normális. Csak azt kell látni, hogy a téli utánpótlódás az kulcsfontosságú, mert nyáron nem tudnak utánpótlódni ezek a készletek, akármennyit szivattyúzunk, akármennyit öntözünk, az nem pótolja igazából a vizet. Tehát most tudunk tárazni, és azért nagyon fontos az, hogy azt a vízmennyiséget, amivel kalkulálni tudunk, mert egy hirtelen lezúduló nyári záporral, egy borisz jellegű nagy esőzéseket okozó ciklonnal, villámárvizekkel nem tudunk kalkulálni, nagyon nehéz gazdálkodni, viszont egy szelíden beszivárgó olvadékvízzel ezzel bizony tudunk, és tudunk előre gondolkodni, és ez nagyon-nagyon fontos, mert a gazdálkodásnak ugye alapja az előrelátás, és a vízgazdálkodásnak is ez az alapja.
Igen, és ahogy önök fogalmaznak, és a jól feltöltött vízkészletek kiszámíthatóbbá teszik a gazdálkodást, javítják az élőhelyek állapotát, klímát, rekreációs lehetőségeket teremtenek és segítenek enyhíteni a nyári hullámok hatásait. Ugye itt a felszín alatti vizek beszivárgásáról beszéltünk. Na most ahhoz elengedhetetlen, hogy ne legyen tömörödött, degenerált a talaj. Magyarországon ez megvan, hiszen azért még nagyon sok helyen intenzív gazdálkodás folyik, tehát intenzív szántóföldi gazdálkodás, nem pedig mondjuk ökológiai szemléletű gazdálkodás, ami védi a talajt, kíméli a talajt.
Hát ez a gazdálkodó és talajtípus függvénye is. Tehát szakmaiatlan olyan jellegű kijelentéseket tenni, hogy Magyarországon ilyenek és ilyenek a talajok, vagy ilyen és ilyen a gazdálkodás, mert nagyon-nagyon sokféle gazdálkodó van, és nagyon sokféle talajművelési lehetőség, illetve nagyon sokféle vízgazdálkodású talaj. Nyilván egy homokos frakciójú talaj, az egy gyors beszivárgást tesz lehetővé, de alapvetően egy rossz vízgazdálkodású talaj. Nálunk Csernoziumokon, ahol alapvetően a talajképzőkőzet, illetve a maga talajtípus az jó vízgazdálkodást tesz lehetővé, ott is el lehet rontani rossz talajműveléssel a vízgazdálkodást. Tehát lehet olyan képeket látni, vagy hogyha megyünk az autópályán, vagy tömegközlekedéssel a hajdúságban például, hogy vannak olyan parcellák, ahol jobban megáll a víz, és vannak olyan parcellák, ahol meg nincs egyáltalán megállva a víz. És ez nem azt jelenti, hogy az egyik parcelláról levezette a gazdálkodó, a másikról meg nem. Ilyen is van, hozzáteszem, de ez nem feltétlenül erre vezethető vissza, hanem a talajművelés módjára. A forgatás nélküli művelést, hogyha jól csinálják, akkor sokat tud javítani a talajvízgazdálkodásán, de vannak más eszközök is, vannak olyan meliorációs megoldások, amik nem oldalirányba vezetik el a vizet a területről, tehát nem úgy van alakcsövezve a talaj, hogy a belvizet azt a legközelebbi belvízzel vezető csatornába vezeti, hanem lefelé a kőzetek felé vezeti, és ezzel segíti a belvíznek a minél gyorsabb beszivárgását, helyben maradását, tehát vannak kifejezetten olyan technológiai megoldások is már, amikkel lehet ezen változtatni, de itt nagyon fontos az, hogy milyen talajon gazdálkodik a gazdálkodó, mit termeszt, milyen módszerrel, tehát nagyon-nagyon sok minden függvénye az, hogy mi a legjobb megoldás, amit az adott területen választani lehet, és hát bizony sajnos vannak erősen tömörödött talajok, hiszen az országnak majdnem fele az szántóföldi műveléssel van hasznosítva, tehát a szántóföldi művelésnél már csak a gépeknek a mozgása is tömöríti a talajt, tehát egy ebbe értelemszerűen bele lehet futni, és ez nehezítheti a beszivárgást, de nem azt jelenti, hogy akkor az egész országban tömörödött a talaj. Ezt azért is hangsúlyoznám, mert én sok helyen olvastam azt, hogy Magyarországon nem alkalmasak a talajok arra, hogy beszivárogtassunk, mert annyira tömörödöttek a szántóföldi talajok. És ráadásul az is nagyon fontos, hogy ez az egész országra ez így nem igaz, hanem nem is egy visszafordíthatatlan folyamat. Vannak olyan regeneratív módszerek és egyéb technológiai megoldások, amikkel nagyon-nagyon sokat lehet ezen javítani, segíteni. Nyilván nem télen fogunk ezekkel elkezdeni foglalkozni, tehát ez egy hosszabb távú folyamat, beruházások, évek kérdése, de hogyha erre odafigyelnek a gazdálkodók, akkor nem is biztos, hogy megáll a földjükön a belvíz, és sokkal kevesebb kárt szenvednek el, hanem a beszivárgás segítségével a felszín alatti vizet is vízpótolják, és a földjüknek a vízgazdálkodása is jobb lesz.
Belvíz. Én nagyon picit még ebbe belekapaszkodok, és azért, mert valahogy azt kell mondom, hogy jó magyar szokás szerint ugye elindul majd a melegedés, és várható az, hogy gazdálkodók és önkormányzatok egy része majd kezdi követelni a területi vízügyi igazgatóságoktól, ugye a régi berögződött dolgok alapján, hogy csapolják, vezessék el a vizeket, a pocsolyákat a területeikről. Így viszont nem lesz érdemi beszivárgás és talajvízpótlás. Ön el tudja képzelni azt, hogy a gazdálkodók és az önkormányzatok másképp gondolkoznak? Tehát, hogy inkább az, amiről beszéltünk, hogy a közjót nézik. Tehát, hogy mi jó az országnak, mi jó a talajainknak, a felszín alatti vizeknek.
Mezőgazdálkodó az ugyanolyan gazdálkodási forma, ugyanúgy egy megélhetési forma, mint egy bármilyen más termelő tevékenységet végző vállalkozás, tehát úgymond nem egy jótékonysági intézmény a mezőgazdálkodó, de nyilván egy kiemelt felelőssége van, hiszen a magyar termőföld kincsel gazdálkodik, és a magyar emberek számára kell neki élelmet termelni elsősorban. Most hagyjuk azt, hogy mennyi takarmányt termelünk exportra, meg ilyenek, de összességében azért a mezőgazdálkodásnak akkor is van egy kiemelt felelőssége. Na most ezt a kiemelt felelősséget, ezt nem feltétlenül kell saját zsebből finanszírozni a mezőgazdálkodónak. Több milliárd forint áll rendelkezésre a közös agrárpolitika Európai Uniós forrásából arra, hogy a gazdálkodóknak a kiemelt felelősséggel járó többletköltségét azt kompenzálják. És ennek megfelelően a közös agrárpolitikából származó támogatások, azok pontosan erre is valók. Ezért is hangsúlyoztam azt, hogy alapvetően most szerintem a belvíz megtartásnak a egyik legfontosabb eleme az lenne, hogy a közös agrárpolitikai támogatási kereten belül sikerül-e kialakítani egy olyan vízmegtartást segítő támogatást, ami nem egy nem termelő beruházást finanszíroz, hanem pusztán azt, hogy a gazdálkodó néhány hétig tűri a vizet a földjén. És erről vannak gondolkozások, vannak koncepciók is, hogy hogyan lehetne egy ilyen támogatást kialakítani. A probléma az az, hogy ennek van egyrészt egy adminisztrációs oldala, hogy az Európai Unió egyrészt engedélyezze, hogy lehetőség legyen ilyen kifizetéseket csinálni Magyarországon, és eléggé kevés idő van már erre, de még azért el lehetne kezdeni ezzel foglalkozni. Egyrészt van egy ilyen adminisztrációs oldala ennek, másrészt van egy jogalkotási oldala is ennek, hogy lehessen ilyen támogatásokat megnyitni gazdálkodóknak, hogyha az agrár ágazati vezetés minisztériumi szinten lépni fog ebben a dologban, és felpörgeti ezt a folyamatot, amiről megjegyzem, már évek óta van gondolkozás, tehát hogy nem a semmiből kell ezt felépíteni, hanem már 2-3 éven eléggé konkrét koncepció is kialakult erre, hogyha ez sikerül a gyakorlatba átvinni ezt a koncepciót, akkor szerintem nagyon sok gazdálkodó sokkal motiváltabbá fog válni abban, hogy vizet tartson meg a földjén, mert nem fog akkora bevételkiesést okozni számára, sőt, lehet, hogy még jobban is jár összességében, hogyha megtartja a vizet, és nem vezeti el azonnal. De ez az abszolút az ágazati vezetésen múlik, nem is vízügyi feladat, hanem agrárágazati.
Egyébként hogyan látja? Sokan kapta kézbe annak kapcsán, hogy 2022 óta azért elég kemény a száj sújtja az országot. Tehát a települések egyre inkább azon vannak, hogy valamilyen módon megtartsák a vizet, illetve vízhez jussanak. Mert ugye itt vannak vízválasztó mozgalmak, vannak nagyon jó példák, amelyek mintaprojektként szolgálhatnak, csak nem tudom, hogy ezek mennek-e tovább az országban. Tehát például, ami a Dél-Alföldön valósult meg, lehetne ott mondani Ruzsától kezdve egy csomó települést, ahol ugye például a dekant vizet használják föl. Szóval elindult a településeknél is egy szemléletváltás pontosan azért, ami 2022 óta van tapasztalható Magyarországon?
Általánosságban felértékelődött a víznek a jelentősége. Sokan érzik a saját bőrükön is, hogy folyamatosan növekvő vízhiány van. Szerintem amúgy ez 2025-ös év is egy vészjelzés volt. Nagyon sok helyen már júniusban kiszáradtak a kutak. Ugye június lenne a legcsapadékosabb hónapunk, átlagosan évente, és a júniusi csapadékok tavaly teljesen elmaradtak. Az az igazság, hogy az összefüggéseknek a megértése és az összefüggéseknek leginkább a rendszer szintű kezelése az, ami talán hibázik. Ugyanis mindig nyáron, amikor a vízhiány felüti a fejét, akkor indulnak be a próbálkozások, hogy akkor hogyan tartsunk vizet, és azért is fog most vizsgázni ez az egész Vizet a tájba program, Vizet a tájba koncepció, mert könnyű olyankor szeretni a vizet, amikor kevés van, és amikor szükségünk van rá, viszont nehéz olyankor szeretni a vizet, amikor túl sok van belőle hirtelen, és el kell tűrni az esetleges kellemetlenségeket, akár károkozásokat is ezzel kapcsolatban. És itt ez egy ilyen penge élen táncolás, megvizsgálni azt, hogy mi az, amit nyerünk, és mi az, amit veszítünk egy adott vízmegtartó beavatkozással, hogyan lehet legnagyobb mértékben mérsékelni a károkat úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben maximalizáljuk a nyereségeket, és erre országos koncepció és országos gondolkodás, a vízrendszereket rendszerben kezelve nem igazán van, az az igazság. Tehát vannak egymástól elszigetelt próbálkozások, meg ilyen pár ezer köbméteres, vagy esetleg pár százezer köbméteres nagyságrendű vízmegtartások, amiket egyáltalán nem lebecsülni szeretnék, mert ezek nagyon-nagyon fontosak és nagyon szuper dolgok, dolgok, de addig, amíg a nagy vízrendszereket és a vízhasználatot is nem kezdjük el vízmérleg szinten kezelni, addig nem biztos, hogy előbbre fogunk menni a vízkészleteknek a megőrzésében, mert a vízkészletek azok nem ismernek ágazati határokat, nem ismernek települési határokat, sőt, a vízkészletek nem úgy működnek, hogy ahol megtartjuk a vizet, ott akkor rögtön a leghatékonyabb vízpótlás történik. Ez megint nem azt jelenti, hogy ne tartsuk meg mindenhol, ahol lehetséges, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy vannak olyan területek, például a homokhátságnak a magasabban fekvő területei, ahol sokkal hatékonyabban lehet beszivárogtatni a vizeket, mert sokkal hatékonyabban pótlódnak a felszín alatti vízkészletek, míg mondjuk egy mélyebben fekvő területről, ahol már közel vagyunk a folyóknak a középvíz szintjéhez mondjuk, magasságot tekintve, tehát mondjuk egy mélyártérről, ahol nagyon fontos szintén megfogni a vizet, de onnan már igazából oldalirányba egy olyan 500 méterre tud maximum elszivárogni a víz, tehát kevéssé tud hatást gyakorolni a nagy felszín alatti víztartóinkra a beszivárgás. Tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy hol mire van lehetőség, és ezek hogy tudnak összeadódni. Mert ezek összeadódásából, a sok kicsi beruházásból is lehet bizony nagyot alkotni, viszont hogyha ezeket mind-mind elszigetelten kezeljük, akkor nem biztos, hogy olyan jó hatékonysággal tudjuk a vízmegtartást is üzemeltetni, mint amekkora hatékonysággal lehetne, ha átgondoltan végeznénk ezt az egész feladatot. És sajnos ezt nem politikai okokból mondom, de ez egy kormányzati feladat, mert nem tud egyetlen egy ágazat ebben felelősséget vállalni. Tehát például a vízügyi ágazat sem mondhatja meg, hogy akkor ezt a földet én kisajátítom, vagy ilyesmi, mert ez nem az ő döntésük, meg nem is feltétlenül van erre lehetőség, hanem ezt sokkal szerteágazóbban kellene vizsgálni, és nem csak az agráriumnak van feladata, nem csak az önkormányzatoknak van feladata, hanem minden vízhasználónak is feladata van, hiszen a víztakarékosságról sajnos nagyon keveset beszélünk, pedig évről évre egyre több vizet használunk, egyre több vizet termelünk ki a felszín alól. Egy országos koncepció nagyon-nagyon fontos lenne.